www.nagygeneráció.hu.
Bors Katalinnal és Csákán Györggyel beszélgettünk arról, hogy vajon hogyan folytatódik orvosi pályájuk, hivatásuk néhány hónap múlva, annak érinti-e őket az a bizonyos kormányrendelet, ami a tavalyi év végén született. És én azt mondtam reggel, hogy két szakmájában ismert és elismert orvossal beszélgetek. A saját szakmájukról még nagyon keveset beszéltek. Azt például tudom, hogy Csákán György talán az egyetlen az országban, akinek az osztályán a szüléseknek körülbelül 60%-ánál nincs ott az orvos, hanem a szülésznő. Amivel egészen biztos, hogy különböző véleményeket váltott ki a szülésznőgyógyász társadalomban.
Igen.
Igen, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a saját szakmai pályáján például az, hogy ezt bevezette, az, hogy igyekezett egy másfajta szellemiséget kialakítani a saját osztályon, tehát nem azt a poroszosat, ami állítólag az egész magyar egészségügyre jellemző, ezt szakmailag most hogyan tudja megvédeni, mondjuk például, hogy már nem ön az osztályvezető?
Hát az a kollega, aki átvette az osztály vezetését, az 3 éve ott dolgozik. Nyilvánvalóan, hogyha neki az élesen nem tetszene, akkor
nem, lett volna nem az támogat. Utód.
Lehetett volna, de akkor nem támogatom. De támogattam. A dolog csak Magyarországon egy, mondhatni csak szemléletében újítás. A valóságban a szüléseket a szülésznők ellenőrizték, és ellenőrzik mindenhol. Nálunk az a különbség van, hogy jogilag is megkapták a lehetőséget az önálló munkára, és az önálló felelősségre.
Mármint az ön osztályán, volt osztályán.
A mi osztályunkon, igen. És ezt igen sokan irigylik, igen sokan így úgy utánozzák is. Na most azt tudni kell, hogy ez a világon mindenhol így működik. Én akkor kattantam be, amikor egy Romániában dolgozó, egy romániai magyar, azt hiszem Kézdivásárhelyi magyar szülésznő tartott egy előadást egy szülésznői konferencián, hogy ők is maguk dolgoznak, ők vezetik azokat a szüléseket, ahol nincsen semmi komplikáció, és ha komplikáció van, akkor hívnak orvost. Na most ebből kiderült, hogy Angliától Kínán keresztül a világ mindenhol, csak nálunk nem. Hát ez röhely. Ráadásul, rendelet tenné lehetővé azt, hogy ez így működjön. De semmi más nem történt, mint megpróbáltam otthon nálunk, és ment. Nem minden szülésznő vállalta. A 40 szülésznőnk közül, aki az osztályon dolgozik, csak 18 vállalta ezt az önálló munkát. Ez nem csak munkát jelentő, hanem felelősséget is. És nem akarták vállalni, és nem csak fiatalok vagy idősek, ez így átlagosan alakult ki.
És az orvosok?
Az orvosoknak eleinte rendkívül szokatlan volt, most már nagyon tetszik.
Mert nem kell éjszaka fölkelni?
Hát éjszaka föl kell kelni, ha valami zűr van, hát az olyan nincs. Az úgynevezett nem kiskockázatú, vagy más latinos szóval patológiás szüléseket, azokat továbbra is az orvosi felügyelete mellett zajlanak, és ők végzik, ha kell a császármetszést, a műtéteket, ezt természetesen ők csinálják, nekik kell, mert erre szülésznői kompetencia nincs. A szülésznői kompetencia, ez egy európai szabvány, ami a magyarországi oktatásban benne van a rendeletben, de semmi más nem történik, mint megvalósítjuk.
Ha a saját pályáján végignéz, és a saját szakmáját megnézi, akkor azon kívül, hogy egy olyan osztályt hozott létre, amin például egy ilyen megvalósulhatott, és amire irigykednek, vagy másképp gondolják esetleg más osztályok. Úgy gondolja, hogy ez egy olyan szakma, amit az ember megtanult, csinál, több ezer szülést levezet, jó dolog, hogy kijön egy új élet, és ez a szülésznőgyógyászi szakma.
Körülbelül.
Hogy van ezzel, Bors Katalin?
Hát én annak örülök, hogy sikerült megvalósítanunk ezt, hogy a csontritkulásban ma természetessé válik az, hogy a törött betegnél nem a töréssel fejeződik be a orvosi vagy inkább egészségügyi segítség, hanem a rászorulóknak ott rehabilitációra is szüksége van, és ezt...
Tehát egy nagyon hosszú utógondozásra, de ez jellemző mindenkire, akinek ilyen típusú csonttörése van, vagy nem, pedig csak arra, a visegrádi kórházban?
Hát tulajdonképpen más rehabilitációs mozgásszervi rehabilitációs osztályon is meg tudják ezt oldani, hiszen mindenütt a funkciók károsodást kell helyrehozni, ami mondjuk ebben az esetben legtöbbször a járás, de lehet az felső végtagtörés, és akkor pedig a fogás, vagy a mindennapi élettevékenység, de mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt egy az Európai Unió rehabilitációs grémiuma által akreditáltan csináljuk egyedül az országba. Olyan,
na
hogy
most ez mit jelent nekem, aki kezembe viszem oda a lábamat?
Tehát az akkor baj elküldünk.
Valaki rakja helyre.
Igen, először valaki operálja meg. De ha már megoperálták, akkor jöhetsz, hogyha a kísérő betegségeid és a szellemi kapacitásod, és itt most nem rólad van szó.
Ebben nem vagyok biztos, hogy lehetővé teszi.
Az lehetővé teszi a rehabilitációt, mert ugye ilyen feltételei vannak. Ez azt jelenti, hogy mi kidolgoztunk egy, és az Európai Unió rehabilitációs bordjának leadott szakmai programot, amit elfogadtak, ezzel sajnos, ahogy szoktam mondani, pénz nem jár, csak a szégyen, tehát...
De mitől lesz nekem nagyon alapja? Jó ott akkor? Tehát annyi fajta kezelést kapok, hogy sokkal aktívabban és gyorsabban tudok a lábamra állni?
Ezt sem mondhatom, mert nem lenne fel a többi kollégával szembe, tehát ez attól függ, hogy milyen felkészült egy rehabilitációs osztály. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen mi nagyon képzettek vagyunk, odafigyelünk, és azt gondolom, hogy aki ezzel a károsodással és funkcióveszteséggel jön hozzánk, az biztos, hogy megfelelően lesz ellátva, jól lesz ellátva. Ez nem azt jelenti, hogy máshol nem, de azt jelenti, hogy ehhez fűződik a mi kongresszusunk, ehhez fűződik a tudományos munkánk, ettől kerek a kórház. Tehát ez nem csak egy kórház a város szélén, ez egy kórház, egy szakkórház, amelyik letett valamit olyat az asztalra, amire remélem még nagyon sokáig a magyar egészségügynek szüksége lesz, és ami miatt a rehabilitációra szoruló betegek minket megkeresnek.
És ez a te életműved?
Én azt gondolom, hogy igen. És remélem, hogy valaki folytatni fogja.
Szeretnék egy egyáltalán nem szakmai kérdést föltenni, de nyilván mind a ketten találkoztak vele a szakmájuk során. Az orvos, illetve pontosabban önök, hogyan kezelik a beteg félelmét? Meg lehet ezt tanulni évtizedek alatt, hogy hogyan lehet megszelídíteni egy beteg félelmét, vagy egy orvosnak ezzel nem kell törődnie?
Hát tehogy nem kell törődned, ez majdnem a legfontosabb tennivalónk.
Nagyon kommunikáció, sok olyat hallok, hogy nem törődnek vele.
Hát mindenféle ember van. A kommunikáció, amit nem tanultunk az egyetemen, és mindenki maga próbálta, és próbálja szerintem még ma is a megfelelő kontaktust az összes páciensével. Azért mondok beteget, mert nálunk egy csomó nem beteg.
Tehát igen, aki szül, az nem beteg.
Igen, de a nőgyógyászat is, nőgyógyászati daganatos betegek, szóval ez nem szabad, nem csak szülészet van a világon, bár szívemhez az áll közelebb, de azért nem szabad elfelejteni azt, hogy vannak komoly betegek nálunk is, akikkel nagyon komoly kommunikációs probléma a daganatos betegségek, a rosszindulatú eseteknek a megfelelő tárgyalása, vagy azoknak a szülészeti eseteknek a megfelelő tálalása, ami nem egészen sikeres volt, mert ilyen van. És hát természetesen a szülés alatti fájdalom, ha erre kíváncsi, még erre vonatkozott volna a kérdés, akkor annak a kommunikálása is nagyon fontos. Bár vannak eszközök, amik gyógyszeresen csökkentik a fájdalmat, eszközösen csökkentik a fájdalmat, epidurális anesztézia például, de mindenhez, tehát amikor az ember a beteggel, most már mindenkit hívjunk így, beteggel beszél, ott egy nagyon precízen meghatározott hangot kell megütni azért, hogy ez meg az meg amaz a probléma világos legyen, emberi legyen, közeli legyen, megérthető legyen, és ennek megfelelően elfogadható legyen. Na most ez nem mindig sikerül. a legjobb kommunikátornak se sikerül mindig. Ez olyan, mint az a macsó duma, hogy nem lehet a világ minden asszonyát megszerezni, de törekedni kell rá. Tehát itt is törekedni kell arra, hogy a legtöbb jót érjük el. Vannak tehetségesebbek, vannak kevésbé tehetségesebbek.
Bocs, Katalin.
Hát az én világ felfogásom szerint az ember testből és lélekből áll. Nem lehet csak a testet gyógyítani a lélek nélkül, és ha pedig a rehabilitációt nézzük, akkor ott meg különlegesen fontos. Tehát a rehabilitációs tímnek mindig tagja a pszichológus is, de hát jól néznénk ki,
de
csak
nem
a pszichológus,
csak ő emberileg a beteggel.
Mondani, így van.
Ez az azért, te beszélgess a beteggel, te azért vagy itt.
Így van, nem. Tehát nem lehet gyógyulni. Szerintem semmilyen orvosi szakmában sem, a én két szakvizsgám közül egyiknél sem, de mondjuk ilyen komolyabb sebészeti, vagy onkológiai, vagy belgyógyászati sehol sem, hogyha a betegnek a lelkével nem foglalkozunk.
Én így néztem már Csákány Györgyöt, aki egyszer azt mondta, hogy ez egy poroszos ország, és a magyar egészségügy is poroszos, ugyanilyen, mint ez az ország. Na most számomra sokszor a betegekkel való bánásmód is poroszos, tehát nem egyenrangú, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta kormányhatározat is, ami a közszférában dolgozókat és többek között az orvosokat is érinti, az én számomra nem kell, hogy így legyen, megint egy poroszos gesztus kvázi. Tehát én azt nem látom, és sokszor az egészségügyben dolgozóknál sem látom azt, hogy hol vagyunk mi egyenrangúak. Tehát hol vagyunk mi egyenrangúak betegek az orvossal, csak épp a szerepünk más egy adott szituációban, hol vagyunk mi egyenrangúak dolgozó orvosok, mondjuk az államigazgatással, ami szintén egy szerep, hiszen bármelyik oldalon lehetnénk.
Ezért a poroszosért én kikaptam, de mert hogy túl kategorikusnak érezték azok, akik ezt hallották, nem olyan rég volt ez. Azért fönntartottam az álláspontomat, ma is fönntartom, ami alatt én azt értem, hogy túlzottan kemény a hierarchiája. Tehát a magyar egészségügyben, nem tudom, hogy máshol hogy van, gyanítom, hogy nem egyedül az egészségügyben, egy főnök beosztott kemény hierarchikus viszony van, ami változó. Tehát vannak munkahelyek, ahol ez kevésbé működik, van, ahol jobban működik, de valamennyire ez Magyarországon működik. Ez érződik a tankönyveknek a szövegéből, és érződik a kollégáknak a viselkedéséből is, hiszen ezt tanulták. Ezt tanították nekik az egyetemen, ugyanezek tanítottak az egyetemen, és ugyanezektől tanultuk a szakmát. Tehát az, hogy ez megváltozzon, ehhez nem tudom mi kell, valószínűleg sok idő.
Bors Katalin.
Kollégámnak tökéletesen igaza van, mégsem értek vele egyet, mert én szerintem a orvostudomány az a terület, ahol a hierarchiára, persze nem a poroszosra, de a hierarchiára szükség van. Mert itt a hierarchia, mint ahogy te is mondtad az előbb, felelősségi szintekhez van kötve. Ha én vagyok az osztályvezető, és én vállalom a felelősséget, kell, hogy legyen egy átlátásom, egy irányító feladatom, mert én vállalom a felelősséget. Az orvos és a beteg az emberként egyenrangú. De nem egyenrangú, hiszen a beteg nem tud semmit, az orvos meg tud. Én nekem éppen azért kell megosztani a beteggel azt az ismeretet az ő nyelvén, hogy tudjon dönteni esetleg, vagy tudjon részt venni a terápiába. Nem vagyunk egyenrangúak, én orvos vagyok, aki 6 évet dolgoztam az egyetemen, 2-5 évet végeztem a szakvizsgámmal, állandóan továbbképzel magam, ő nem tudja azt, amit én. Tehát ne lefetyeljen bele abba, amit nekem kell tudni. De emberként egyenrangúak vagyunk.
Köszönöm szépen. Bors Katalin reumatológus rehabilitációs szakorvossal, a Visegrádi Szakkórház volt főigazgatójával, és Csákány György szülész nőgyógyásszal, a Ján Ferenc Kórház volt osztályvezető főorvosával beszélgettem ma a Nagy Generációban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Ma is Olá Andrea és Józsa Péter segített. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu